Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen zsebrádiója.
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
A felnőttek és általában az emberiség, ugye, feljegyzik azokat a pillanatokat, eseményeket és történéseket, amit fontosnak tartanak. Ez nagyjából úgy hangzik, hogy ekkor és ekkor, ez és ez, a nagy ember csinált valamit, és akkor ez lett. Tudjátok, felfedezte a majákat, meg Amerikát, meg legyőzte, meg feltalálta.
Most már ne húzza, mondja.
Ja, mondom már, nem is kanyarodtam el annyira. Tehát, azt a pillanatot jegyzik fel, amit most egy példával élek, amikor feldobtok egy pénzt, és megnézitek, hogy fej lett vagy írás. Megnézed? Fej! Tudjátok, ez egy felnőtt szokás, ez a pénzdolog, a pénzeken, a fémpénzeken, az egyik oldalon mindig az írás van, azaz a szám, a másik oldalon valami híres ember feje szokott lenni, legrosszabb esetben valami híd. Az egyik az írás, a másik a fej, a fémpénzeken. Ennél egy picit izgalmasabb az, ha az élére állítotok az asztalon egy fémpénzt, a tetejére teszitek az egyik ujjatokat, és a másik kezetekkel megpöckölitek a szélét, hogy forogjon, pörögjön az asztalon, és a végén kiderül, hogy az írás oldalára esik a pénz, vagy a fej oldalára.
Most már ne húzza, mondja!
Na itt az idő, hogy tanuljunk valamit. A felnőttek mindig csak az utolsó pillanatot, vagy az első pillanatot írják le, a történéssel kapcsolatban valaki feltalálta a barométert. Ez itt egy marhaság, mert szemben az, hogy ekkor és ekkor egy feltaláló nem abban a pillanatban aznap találta fel ezt a dolgot, hanem éveket dolgozott előtte, és a nagy pillanat előtt, amikor kész lett, mondjuk a barométer, már egy fél évvel ezelőtt eldőlt, hogy fel fogja találni, mert jó irányba indult el. A pénz sem az utolsó pillanatban dönti el, hogy fej lesz, vagy írás, hanem még pörgés közben, jóval a megállás előtt eldől, hogy a pénz melyik oldalára fog esni, mert onnantól kezdve, hogy az egyik oldalra egy kicsit eldőlt, és úgy pörög, már visszafordíthatatlanul haladunk a fej vagy az írás felé. Ha már szó volt a szabad esésről, nem abban a pillanatban dől el, hogy vizesek leszünk, amikor beleesünk a vízbe a strandon, hanem abban a pillanatban dől el, hogy vizesek leszünk, amikor a partról elrugaszkodunk. Onnantól kezdve már csak valami különös csoda, vagy véletlen, vagy természeti jelenség, vagy filmtrükk akadályozhat meg bennünket abban, hogy vizesek legyünk. Tehát például eltűnik a medence alólunk, vagy a levegőben maradunk és elkezdünk repülni, vagy fölkap bennünket egy tornádó, vagy egy UFO. Az ilyesmi azonban elég ritka ahhoz, hogy ne számoljunk vele. Ha elugrunk, vizesek leszünk.
Megáll az eszem!
Szóval, a felnőttek úgy gondolják, hogy akkor és csak akkor találta föl, és abban a pillanatban fedezte fel, pedig valójában ez nem így van. A történelem és a tudomány és az események folyamatokból állnak, és ezek a folyamatok döntik el, hogy mi lesz, a végeredmény. Például kitört az Etna nevű olasz vulkán, de ez nem úgy történt, hogy rosszul ébredt, fogta magát, bum, kitört, hanem úgy történt, hogy alatta már hónapok óta fortyogott, és duzzadt, és gyűlt, és még jobban fortyogott a láva, meg a gőz, meg a gáz, és amikor annyira összegyűlt ez a sok minden, hogy nem bírta a dugó a vulkán tetején a nyomást, akkor kidurran, és akkor kitör. A kocka sem attól lesz hatos, hogy a szőnyegen társasozás közben eldönti, hogy ő hatos lesz, hanem abban a pillanatban eldől, amikor kipottyan a kezedből, hogy milyen magasról, milyen erővel és milyen trükkös, hatos dobó csavarással dobod el a kockát. Kivéve a már fent említett furcsaságokat, a csodát, a természeti jelenséget, vagy a fémtrükköt.
Még broadcastingnak hívták, és nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyaránt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon hulladékvas felvásárlót!
Figyelem, figyelem! Hulladékvasat veszek, mindenféle színesfilmet, rossz elhasználódott akkumulátorokat, mindaz mellett régi tunyhákat, bárnákat,
A hulladékvas felvásárló kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
hulladékvas felvásárló
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
1521. március 16-án, abban az évben, amikor mi magyarok a körmünket rágva vártuk a törököket Nándorfehérvárnál és Mohácsnál, és egy Nostradamus nevű francia pasi épp otthagyta az Avignon Egyetemet, egy Fernão de Magalhães nevű portugál úr 5 darab vacak kis hajóval kb. 2,5 évnyi hajózás után eljutott a Fülöp-szigetekre. És azt mondta, hogy no hát, úgy tűnik, hogy ez a hely, amin lakunk, tényleg gömbölyű. Egyébként ezt az urat Magellánként ismeri a világ. Azért hajózott ennyit, hogy megelőzze a többi nemzetet, és hamarabb vigye haza a szerecsendiót meg a fahéjat, mint a többiek. Akkor az nem úgy volt, hogy leküld a nagy jegy 500-assal, hogy kisunokám, hozzá már egy vaníliás cukrot a rizskókba, hanem el kellett hajózni keletre, mert csak ott voltak ilyen különleges fűszerek. Egy csomó aranyat adtak azért az urak, hogy igazán jókat lakmározhassanak. Most képzeld el, hogy egy túrórudiért nem csak a hűtőig kell elmenni, hanem minimum Indiáig. Strapás világ volt.
És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
Az volt olyankor a menő felfedező, aki tudott találni egy földdarabot, ahol előtte még nem járt európai utazó. Le lehetett stipistopizni, és lehetett adni neki valami idétlen nevet. Például a csalódottság szomorú szigete, vagy rombolás sziget, vagy a híres használhatatlan szigetek. Tényleg vannak ilyenek? Komoly. Tudjátok, mint a hogyan nevezték el Kecskemétet. Sok a kecske, sok a mét, legyen neve Kecskemét.
Viccelődünk, apuka? Viccelődünk?
A felfedezők másik dolga az volt, hogy találjanak egy gyorsabb utat ugyanarra a helyre, ahol már voltak korábban. Itt találta meg Kolumbusz Amerikát, mert azt hitt, hogy Indiában van. Na most ez a Magellán úr Dél-Amerikán keresett egy lyukat, hogy hát, ha gyorsabban eljut a fűszer-szigetekre, mintha keletre menne Afrikát megkerülve. Nem sokkal korábban úgy is azt állították, hogy gömbölyű a Föld. Gondoltam, most kipróbálja. Addig próbálkozott, amíg megtalálta a Magellán szorost, amit addig csak simán szorosnak hívtak. Magellán nem csak, hogy megtalálta ezt a lyukat, de találtott rengeteg vizet. Még vizet. És meglepődtek, mert biztos látták, hogy hát ez egy másik óceán, mint amin addig hajóztak, pedig nem is volt rá kiírva neonbetűkkel, hogy másik óceán. Minden esetre szépen csendben, különösebb viharok nélkül 4 hónap alatt el is jutottak a Fülöp-szigetekig. Annyira békés volt az útjuk, hogy el is nevezték a vizet békés, vagyis csendes óceánnak. Mondjuk Magellán úr nem volt elég békés, húzkodta ott a helyiek bajszát, hát nem kellett volna, nem is utazott tovább. Minden esetre végül az egyetlen megmaradt hajója, a Victoria hazatért, és ezzel elsőként körbehajózta a Földet. Szóval elég volt egyetlen kisebb fajta utazás, úgy 3 év hosszú, és bebizonyították, hogy a Föld tényleg gömbölyű, találtak egy óceánt, ami addig nem volt ott, elneveztek Magellánról egy szorost, 2 galaxist, egy űrszondát, egy pingvint, egy harkályt, egy ludat, meg még egy lilét is. Szerintem erre ő sem számított.
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi leszel, ha nagy leszel?
Hajótörött. Na, ez egy igen érdekes dolog, mivel ahhoz, hogy hajótörött lehessen az emberfia, bár az igazat megvallva senki sem szeretne szándékosan azzá válni, szóval mindenek előtt matróznak, hajóorvosnak vagy hajós kapitánynak kell lenni. A hajótörött a hajótörést, azaz a hajó elsüllyedését túlélő ember, akinél ilyenkor már vajmi keveset számít, hogy a hajón mi volt a rangja. Alapvetően 3 féle hajótöröttet különböztetünk meg. 1. Akit a hajótörés után hamar megtalálnak és kimentik a vízből. 2. Aki a hajótörés után olyan helyen ér partot, ahol laknak. 3. Aki a hajótörés után egy lakatlan szigeten ébred. A 2 talán legismertebb hajótöröttünk a már fent említett Robinson és a Gulliver. Egyik sorsa kalandosabb, mint a másik. A közös bennük, hogy mind a ketten hazajutottak épségben. A különbség közöttük, hogy a Gulliver sztoriát meghallgathatjátok a zseboldal.hu-n. Mindent összevetve nem a legjobb meló választás a hajótörött, de ha mégis kalandra vágysz, legyél csak egyszerűen hajós.
Mindeközben Norvégiában.
Máshol más.
Egy csomó megbeszélnivalónk van, de azért maradjunk az elnevezéseknél. Fagylalt, fürdő, lángos, rántott hús. Kérem szépen, a nyáron ez a 4 dolog gyakorlatilag a legfontosabb. A sült krumpliról nem beszélünk, mert a sült krumpli az legyen sült krumpli. Ezt egyébként már az én nagymamám fiatalkorában és az anyukám fiatalkorában is megállapította egy rendkívül fontos politikus, Kádár János. Lényeg a lényeg, hogy ezt a krumpli dolgot már ő is tudta. Lehet, hogy nem pont így mondta, de lényege a krumpli volt, oké, a sült krumplit. De mi van ezzel a fagylalt dologgal? Fagylalt. Egyrészt nem vagyok magyar tanár, ezért nem tudom megfelelő vonalat, vagy szaggatott vonalat, vagy hullámvonalat, vagy dupla vonalat aláhúzni a szó alá. Ugyanis nem tudom, hogy ez most mi a csuda. Milyen szó ez? Azt mondja, fagylalt. Tehát valami meg van fagylalva. Innentől kezdve teljesen értelmetlennek tűnik, hogy csokoládé fagylalt, ugyanis az a nyalható dolog, ami fagylalva van, az nem csokoládé, hanem egy fagylalással készített csokoládé ízű valami. Na most pont ezt a valamit, ezt ugye nem kérjük ott, ugyanis erre a valamire nincs szó. Már hogy mi az a valami, ami csoki ízű és meg van fagylalva? Valami, ami képes megfajlalódni, és csokoládé ízt adnak hozzá, vagy pisztáciát, vagy kókuszt, vagy pucsot. Egészen pontosan ezt a nyalható dolgot, amit tölcsérbe adnak, ami fagylalva van, egy fagylaló csinálja. Gondolom, azt utoljára a zsebhallgatók közül csak az oviban gondolta valaki, hogy megfagyasztják a csokit, és azt el lehet nyalni. Tapasztaltabb zsebhallgató szakemberek tudják, hogy a csokoládét hűtőbe tesszük, akkor nehezebben törik, kicsit más lesz az íze, de az a tölcsérben kapható ízéhez képest ez egy egész más dolog, mert azt ugye nem is kell mondanom, hogy a vanília az tulajdonképpen egy olyan növény, aminek babhoz hasonló termése van, nem fehér, és benne vannak, abban a bab ízében, benne vannak ilyen kis fekete pöttyök, a vaníliák. Igazából az egész úgy néz ki, mint a mák, csak ugye más az íze. Szóval, ezt a fajla dolog már senkinek nem tűnik föl, csak használjuk ezt a szót, és nem is gondolkozunk rajta, hogy hülyeségeket beszélünk, és ennek semmi értelme. Nem beszélve a lángosról, aminek semmi köze a lángokhoz. Persze, oktondiak mondhatják, hogy az olaj, amiben kisütik, az alatt láng van. De simán meg lehet sütni egy lángost egy villanyrezsón is. Nem akarok senkit összezavarni itt a szavakkal, de a konyhai tűzhely neve a rezsó. Nem összetévesztendő a rezsivel, ami egy magas dolog, és az a lényege, hogy magas, és általában havonta van. De nem kell aggódni, mert csak a felnőtteknek van rezsie. Persze nektek is lesz, ha felnőttek lesztek, de bőven elég megtudni, hogy mi az a rezsi, ha az ember már elkapta. A rezsire nincs vakcina, kivéve ha az ember politikus, mert akkor az ő rezsie, ami rezsik. Adjuk. Ez a felnőtteknek is teljesen értelmetlen. Sőt, érthetetlen.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Annyi esze van, mint egy tyúknak. Először is ez már megint nem pontosan így szól, hanem úgy, hogy annyi esze sincs, mint egy tyúknak. Viszonylag sok szólásban és közmondásban szerepel a tyúk, és általában sajnos negatív értelemben említik ezt a madarat. A nagyon ostoba buta emberre szokták ezt mondani, és általában nőkre használják, pedig bizton állíthatom, hogy férfiakból is létezik elképzelhetetlenül bugyuta ember. Ráadásul még azzal sem lehetne magyarázni ezt a dolgot, hogy párhuzam volna a tyúk és a nők között, mert a tyúk az az állat neve. A női tyúk a tojó, a férfi tyúk meg a kakas. Aki meg tart tyúkot is, meg kakast is, az sokszor mindegyiket csak egyszerűen csirkének mondja, pedig az meg a köztudat szerint a fiatal tyúk. Na de most már tényleg ne bonyolítsuk tovább. A lényeg, ha egy ostoba férfi azt mondja egy nőnek, hogy annyi eszed sincs, mint egy tyúknak, akkor nyugodtan mehet rá a válasz, hogy na hiszen, tényleg, neked meg annyi eszed van, mint egy zsák molylepkének. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén. Franz Kafka, az átváltozás.
Gregor Samsa az utazóügynök egy reggel fényes fekete bogárrá változik. A családja ezt nem nézi jó szemmel, ami felettébb értető hozzáállás, ám a família érzelmei idővel átcsapnak a teljes elutasításba, ami családon belül sűrűn előfordul, de azért aggályos.
Javasolt vélemény.
Engem gyikká változtatott, de már elmúlt.
Gyere!
máshol más.
Nem biztos, hogy láttátok már a svéd 20 koronást, ezért elmondom, hogy mi van rajta. Öreg hölgy, fura kalapban, egy bunda galléros kabátban. Nem egy skandináv krimi, lássuk be. Pénzre csak úgy kerül fel az ember, ha tesz valami fontosat. Ugyanúgy, mint a lovaggáütésnél. Hölgyet úgy hívják, hogy Selma Lagerlöf, és nem tett egyebet, mint írt egy könyvet. Egy igen nagyszerű könyvet. A magyar címe kiadásonként változott, de kb. Mindegyikben szerepeltek a következő szavak. Utazás, csodálatos, vadludak. Kedves próbálkozás volt mindegyik, de az eredeti címe ez. Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországon át. Ami svédül úgy hangzik, hogy Nils Holgersson Na jó van, Péter, légy szíves, mondd ki ezt helyettem.
Nils Holgerssons underbara része genom Sverige.
Kösz, nyáron jövök egyel.
Ördögi Roy hisz a Mikulásban, bár tudja, hogy nem jön el.
Na most, tanár úr, kérem, itt álljunk meg egy szóra. Azért ez a címe, mert eredetileg ezt a könyvet Lagerlöf kisasszony nem mesének szánta, hanem földrajztankönyvnek. Egy skandináv ember szereti a pragmatikus dolgokat.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Pragmatikus. Ezt a jelzőt használjuk azokra az emberekre, akik a rendelkezésükre álló feltételek mellett mindig a legcélszerűbb megoldást választják. Aki pragmatikus, gyakorlatias és célra törő. Így egy pragmatikus ember számára jó megoldás, ha egy billegű asztal lába alá mondjuk egy arany zsebórát tesz, ha annak a mérete pont megfelelő, és ezzel megszüntetheti az asztal billegését. A pragmatikus ember olyan ember, aki szeret akár átvitt értelemben is légvonalban közlekedni, feleslegesen, kitérők nélkül. Nagy Sándor pragmatikus ember lévén nem vacakolt a gordiuszi csomóval, egyszerűen kardjával átvágta, ezzel a problémát megoldottnak tekintette.
Lagerlöf kisasszony 1906-ban írta ezt a mesét, és 3 évvel később irodalmi Nobel-díjat kapott. Ami azért sem semmi, mert ő volt a világon az első nő, aki megkapta ezt a díjat. Ez nem azt jelenti, hogy Selma Lagerlöf előtt egyetlen nő sem érdemelte volna meg ezt az irodalmi Nobel-díjat. Ez azt jelenti, hogy a sikeres férfiak nehezen viselik, ha van egy sikeres nő is a közelükben. Ez is azt bizonyítja, hogy azért, mert egy ember okos, attól még nincs mindig igaza, sőt, még marhaságokat is beszél. Szoktak is. Nekünk, zsebiseknek pedig az a dolgunk, hogy ilyenkor szóljunk neki, hogy legyen szíves okosnak lenni, ha már egyszer okos. Mikor a Szovjetunió megtámadta Finnországot, Selma Lagerlöf elküldte a finn kormánynak a Nobel-díjjal járó aranyérmét, hogy segítse Finnországot a szovjetek elleni harcban. Mondanom se kell, hogy a finnek tök jó fejek voltak, és visszaküldték Selma néninek az aranyérmet. Mert bár az arany mindig jól jön, erről majd Galamb bátyjátok fog bővebben mesélni nektek a Revolut egyszer-egy című műsorában, de azért annyira mégse kellhet, hogy egy Nobel érmet lőszerre váltson az ember. És ez így van rendjén. Jár a táncolónyúl a finneknek és Selma néninek is, a szovjeteknek meg 3 botosróka úgy általában bármiért.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Ninja! A Ninja kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Ninja
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Nem szeretném azt a gyakorlatot folytatni, hogy megígérem, hogy valamiről beszélünk, aztán nem is beszélünk róla, úgyhogy jöjjön még a fürdő és a kirántott hús. Ez a fürdő, ez egy érdekes dolog, mert van gyógyfürdő, strandfürdő, fürdőszoba, sőt, fürdősó is. Itt a dolog egy kicsit fordítva van, mert ezt a felnőttek ugye nem tudják pontosan elmagyarázni, ezért a gyerekeknek kell saját magukban megfejteni, hogy például miért szeretnek a strandon, a medencében, vagy a Balatonban, vagy a tengerben fürdeni, és miért nem szeretne a fürdőszobában. Remélem nem ábrándítok ki senkit, de a fürdőszobában történő fürdésnek számos előnye van szemben a tengerben, folyóban, Balatonban történő fürdéssel. Az ember az utóbbiakban, tehát a folyóban, tengerben, Balatonban fürdik, tehát hogyha ott fürdünk, akkor koszos lesz, és meg kell utána fürdeni. Szemben a fürdőszobában történő fürdéssel, ami után ugye nem kell bemenni a Balatonba. Ami a télen például az ilyesmi elég hasznos és jól jön, már hogy nem kell fürdés után bemenni a Balatonba, mert télen a Balaton igen hideg, és még a lángososok és a fagylalók kizárva vannak. A végre marad ez a rántott hús dolog. Szeretném, hogyha mindannyian elgondolkoznánk azon, hogy mi a fenét rántanak benne, mert egy rántott hússal kapcsolatban a legnagyobb hülyeség az ember rángatja. Amikor még nyers, és csak abban a ronda, ízetlen bigyóban van úgy beleforgatva, akkor nem rángatjuk. Sütés közben egyáltalán nem rángatunk semmit, ez alapszabály, kőbe van vésve. Utána se rángatjuk, a tányéron, na ugye. A felnőtteknek fogalma sincs azokról a dolgokról, hogy mit hogyan hívnak, és miért nevezték úgy, és eszükbe sem jut kijavítani magukat. Ha valakinek van kedve egy icipicit gondolkozni, akkor szeretnék feladni egy házi feladatot, persze szorgalmi. Figyi, fasírozott. Én megmondom őszintén, hogy nekem van egy csomó gyerekem, és én már apuka vagyok, és teljesen felnőtt, de fogalmam sincs, hogy mit jelent az, hogy fasírozás. Sőt, szeretek főzni, és már egy csomószor csináltam fasírtot, de az elkészítés egyetlen pillanatában sem tűnt nekem úgy, hogy én éppen fasírozok. Pedig szeretem tudni, hogy éppen mit csinálok, mert ha az ember nem tudja, hogy mit csinál, az elég nagy baj. Tehát, még sosem mondtam azt, hogy fasírozok. Ugye? Szeretném, ha megkérdeznétek a szüleiteket, hogy szoktak-e olyankor mondjuk fasírozni, amikor ti nem látjátok őket, vagy ha látjátok őket, és éppen fasíroznak, akkor szóljanak, hogy most történik a fasírozás. Ha sikerül valamelyikötöknek elkapni azt a pillanatot, amikor a szüleitek valamelyike, vagy együtt fasíroznak, kérjek, írjatok nekünk, de az sokkal jobb lenne, ha bemondanátok apu vagy anyu telefonjába, és akkor lejátszuk, hogy a több zsebhallgató is hallja. Az még külön rémisztő, hogy például lehet valakivel fasírtban lenni. Komolyan! Agyrém! Haló, felnőttek! Van itt valaki?
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.